Folytatjuk a műsort, még mindig közelebb a matematikához, és közelebb egy a mainál korszerűbb és átláthatóbb egészségügyi rendszerhez. Legalábbis ilyen irányú az a kutatás, amiről ma a vendégeim beszélnek itt a műsorban. Átfogó egészségügyi életútelemző adatplatformot épít a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatócsoportja, egyébként a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzserképző központjával közösen. Vendégeim Csiszárik Adrián, a kutatás szakmai vezetője, és Miklós Dezső, a Rényi Intézet igazgató helyettese.
Mi a helyzet az egyes emberrel, mikor az egyes ember diagnózisával, az orvos-beteg kapcsolatában az AI tud-e segíteni?
Ez az egyik legfontosabb alkalmazási területünk, hogy tulajdonképpen ahogyan megfogalmazzuk, ami a kutatásunk középpontjában áll, az az, hogy próbáljunk meg egy minél pontosabb betegéletutat rekonstruálni az egyénről. És hogy amikor ezt elkezdtük csinálni, akkor elsőként csak kutatási célokban gondolkodtunk. Tehát ilyen népegészségügyi analízisben analizálni
egy ilyen globális,
kérdések szándékoztunk választ adni. És amikor erről gondolkodtunk, és elkezdtünk beszélgetni orvosokkal, mindenféle intézményvezetőkkel, akkor jöttünk rá, hogy de hát, hogy maga az a dolog, amit mi létrehozunk, az önmagában hasznos lehet az orvos számára, hiszen csak a képernyőjére kell tenni az egészet. Mert ma, amit tud csinálni az orvos, az az, hogy megnyitja az ESZT-t, és egyesével végig kattingatja az ECHAT-ban lévő PDF dokumentációkat, de hát el lehet képzelni, hogy hol van arra az ideje az orvosnak, hogy megnyisson 50 vagy 100 dokumentumot, aztán pedig, hogy végig is olvassa őket is, hogy átlássa. Ezért lett így, és ennek mentén aztán a fő célunk, hogy kezdjünk ezzel valamit, és hogy az a dolog, amit mi létrehozunk, mint objektum, mint tárgy, azaz az egészségügyi életút maga, mint adat, az ne csak kutatási célokra legyen alkalmazva, hanem tegyük oda az orvos képernyőre a megfelelő módon.
Az Adrián elmondja a praktikus dolgokat, én mindig hozzáteszem a problémánkat. Tehát odáig csak, hogy a betegnek az múlt betegéletet összefoglaljuk és hozzáférhetővé tesszük, már ezzel is lehet, hogy néhány személyi jogokat nagyon erősen védő polgár tiltakozik, mert ugye ez az, hogy tényleg annak az egy konkrét embernek adatait hozzáférjünk. De nem mi férünk hozzá, hanem a program fér hozzá, és az az ember fér hozzá ezek az adatokhoz, aki egyébként is hozzáfér a kezelőorvos. A kezelőorvosnak megvan erre a feladat, de mégiscsak ugye történik egy ugrás, mostantól kezdve nem csak a kezelőorvos fér hozzá, hanem egy szoftver is hozzáfér, amelyik ezt összefoglalja. Mi nem gondoljuk ezt problémának, de sokan ezt problémának vetik fel. És a másik probléma az, hogy amikor a betegéletutakat összefoglaljuk, akkor addig mondjuk, amíg a laboreredményeket egy diagramba kivetítjük, addig ugye az egy teljesen determinisztikus folyamat, az jól látszik. De abban a pillanatban, hogy AI elkezdi a szöveget, az epikrizis, anamnézis szövegesen feldolgozni, ami nagyon fontos és nagyon hasznos lenne az egyik oldalról. Tehát nincs ideje az orvosnak elolvasni a 12 ezer már rólam készült szöveges adatot. Ha egy AI ezt összefoglalja, akkor látja a legfontosabb történéseket az életemben, de egy AI foglalta össze, és ilyenkor kezdődik megint csak az orvosok egészségügyi részéről a probléma felvetés, hogy miért bízunk meg az AI-ban? Tehát, hogy megbízhatunk az AI-ban? Ilyenkor én mindig visszakérdezek, hogy kibe bízunk meg jobban, a háziorvosomban vagy az AI-ban? Egy nagyon érdekes pár héttel ezelőtt hallott esemény volt, amikor egy cég, akivel tárgyaltunk, bőrgyógyászati szoftvert fejlesztett, és ugye ahhoz, hogy egy szoftvert ki tudjanak alakítani, ahhoz előtte orvosoknak valamilyen módon annotálni, tehát meg kell mondani egy adott esetről, hogy azt ők milyennek gondolják, és hogyha az AI sok ilyen esetet lát, akkor ebből ő megtanulja diagnosztizálni ezeket az eseteket. És a mérései szerint az AI-nak a hatékonysága 93%, tehát az esetek 93%-ában jól diagnosztizálta az esetet. A legkiváló magyar professzor, aki segítette a munkájukat, ő is 93%-ot ért el az első órában. A másodikban lecsökkent 80-ra. Az AI nem csökkent le 80-ra. Tehát lehet azt mondani, hogy miért bízunk az AI-ban? Hát én személy szerint jobban bízom az AI-ban, mint a házi orvosomban.
Igen, és ez nem egyetlen példa, hanem tulajdonképpen tele van a tudományos irodalom már hasonló megállapításokkal, hogy az AI az már legalább olyan szinten van, mint egy orvos a diagnosztikában. Még hozzátennék az előzőhöz valamit, mert hogy a hallucináció kérdéseire, meg az, hogy amikor összefoglalja az AI a beteg életutat, akkor annak milyen kockázatai vannak, arra nekünk van egy válaszunk. Tehát, hogy mi azt gondoljuk, hogy az nem elegendő, hogy odaadjuk a dokumentációt egy AI rendszernek, és az egyszerűen fekete dobozként összefoglalja, tehát megkérjük rá, hogy készítsen egy összefoglalót, mert az tényleg megfoghatatlan, követhetetlen, visszamérhetetlen. Ezért koncepcionálisan ezt másképp kell csinálni. Tehát amit mi csinálunk, az az, hogy veszük a beteg dokumentációt, amit lényegében orvosi nyelven, ilyen latin-magyar keverékkel megírt, gyakran tele helyesírási hibákkal, mindenféle információkkal tele zsúfolt szöveg. Szóval veszünk egy ilyen szöveget, és struktúráljuk. Tehát, hogy kinyerjük belőle az információ egységeket. És azáltal, hogy ezt így csináljuk, azt a nagyon fontos dolgot tesszük lehetővé, hogy visszaellenőrizhetővé válik az, hogy mi az, amit megtalál az AI, és mi az, amit nem. Tehát lehet validálni a rendszert, lehet mondani azt, hogy az esetek 99,9%-ában megtalálta ezt és ezt és ezt az információt, és akkor egy nagy biztonsággal lehet ezt most már használni, vagy akár 100%-ban. De azt is látjuk, hogyha valamit mondjuk nem elég pontosan tudunk még felismerni. Szerintem ez elég sok iparágban így van, hogy az AI nagyon jól működik, de sokan azért félnek használni, mert hogy nem látják át, hogy mi történik a színfalak mögött, és ezért nagyon fontos, hogy átlátható, világos legyen, érthető legyen az, hogy hogyan történik annak az információnak az odahelyezése, és hogy ez szakmailag megalapozott legyen. Tehát ez egy kicsit olyan, mint amikor veszünk egy ilyen dokumentumot, és így szövegkiemelővel elkezdjük kiemelni benne a részeket, tehát a tüneteket, a diagnózisokat, a beavatkozásokat. Lényegében valami hasonló történik, amikor azt mondom, hogy struktúráljuk az egészségügyi dokumentációt, de azért ezzel többet csinálunk. Valami olyasmi történik, hogy vesszük a dokumentumban lévő ilyen tudásegységeket, és kilistázzuk őket, kapcsolatokat keresünk közöttük. Tehát el lehet úgy képzelni, mint amikor mondjuk vannak ezek a filmek, amikor a nyomozók nyomoznak, és a parafára ragasztanak mindenféle ilyen információkat. Valami hasonló történik, hogy veszünk egy dokumentumot, minden információt kinyerünk belőle, veszünk egy következőt, abból is mindent kinyerünk, minden ilyen információt lényegében felszúrunk erre a parafára, és megkeressük az összefüggéseket közöttük, és ezzel kapunk egy ilyen struktúrát, formáját az egyébként orvosi szaknyelven írt dokumentáció halmaznak. És utána elképzelhetjük azt, hogy ez nem csak egy egyénre van meg, hanem a teljes populációra.
Nem tudom, mennyire derült ki idáig abból, amit mondtunk, hogy mostanra a Rényiben folyó egészségügyi adatok feldolgozása fő projekt tulajdonképpen két alprojektre bomlott. Tehát van egyszer egy a globális adatokat, amiről előbb beszéltünk, amiben igazából csak a beteg életút eseményei vannak benne, de nincsenek benne a finom vizsgálati eredmények. Ugye azon folyik egy fejlesztés, egy kutatás, és van ugye a másik, amikor hozzáférünk, vagy bízunk benne, hogy hamarosan hozzáférünk a finomabb adatokhoz, abból lehetekhez, ugye ott már lehet kutatni az egyéni beteg életútat is, és meg lehet mondani azt, hogy vele mi történt, és ad abszurdum, még arra is lehet valami fajta becslést adni, hogy mi lehet a következő komoly egészségügyi esemény az életében, amire esetleg oda kéne figyelnie a kezelő orvosának vagy valakinek. Az előző, amikor a globális adatokon dolgozunk, ott meg ugye igazából egymáshoz hasonló beteg életutakat tudunk valamilyen módon megkeresni, megtalálni, és arra valami fajta nem az egyénre, hanem inkább az egészségügynek fontos javaslatokat tenni. Ugye az egyik ilyen most éppen elkezdett kutatási irány az, hogy próbáljuk meg az egyébként nem olyan jól működő magyarországi szűrési rendszert egy kicsit segíteni azzal, hogy finom hangoljuk a szűrési protokollt. Tehát segítünk a kormányzatnak abban, hogy kit kell szűrni, ki az, akit mindenképpen kell szűrni, melyek azok a betegek, akikre jobban kéne fókuszálni. Nyilván egy...
Milyen típusú beteg, vagy milyen korosztály?
Tehát ugye elsőkörben nagyon lehet leszűrni, hogy férfi, nő, hány éves. Ugye most vannak ilyen protokollok, hogy mint azt hiszem minden 50 év feletti férfit kéne szűrni, mondjuk prostatára, nyilván nem szűrik. Igen. Vagy minden 65 év fölötti férfit és nőt kéne szűrni vastagbél rákra, nyilván nem szűrik. Tehát, hogy szűrnek, csak nem mindenkit. És nagyon jól látjuk egyébként ezekből az adatokból, hogy mennyire fontos a szűrés. Tehát az előbb idézett adatok ugye azok nagyon összefüggenek azzal, hogy bizonyos területnek vagy kórháznak a halálozási aránya nagyon erősen összefügg az, hogy azon a területen mekkora a szűrésnek a hatékonysága. Tehát, hogyha szeretnénk jobban fókuszálni a szűréseket, akkor meg lehet mondani azt, hogy igen, mi szűrjünk minden férfit, de lehet, hogy a bizonyos típusú férfiaknak ráér 55 év után, a nőknél lehet, hogy ez 62 év után, és még nem tudom, tehát igazából a kutatás fogja majd kihozni, milyen egyéb olyan aspektus van, ami mentén lehet finomhangolni a szűrési protokollt.
Igen, és itt nem arról van szó, hogy van egy nagy AI rendszer, ami aztán mindent csinál, hanem igazából az AI különböző pontokon tud nekünk segíteni ebben a hatalmas feladatban, vagy feladathalmazban, ami előttünk van. És ez fontos külön választani, hogy amikor arról beszéltem, hogy van az egészségügyi dokumentáció, és azt struktúráljuk, akkor ahhoz nagyon jó jön az AI, és tudjuk alkalmazni. Ezt csináljuk. De amikor a szűrőprogramot akarjuk pontosítani, vagy hatékonyabbá tenni, akkor egy másik AI rendszert használunk, ami már ezeket a feldolgozott adatokat használja fel bemeneteként. De hogy nem feltétlenül mindig csak AI-jal szeretnénk mi lövöldözni dolgokra, mert hogy gyakran egyszerű statisztikai módszerek is jelentős előrelépést jelentenek. Tehát, hogy nem akarunk mi mindenre AI-t alkalmazni. Tehát amikor mondod, Dezső, ezt a szűrést, akkor már a klasszikus statisztikai módszerek alkalmazásával is jelentős előrelépést tudunk elérni. De itt is alkalmazunk egyébként az AI-t, tehát ami történik az az, hogy az AI rendszernek célfüggvényként határozzuk meg azt, hogy legyen minél hatékonyabb a szűrés, és utána elkezdjük arra tanítani a rendszert, hogy ezt a célfüggvényt ezt minimalizálja, és ennek során a rendszer egyre jobban és jobban kezd el működni. De alapvetően ez egy fekete doboz marad, tehát nem értjük a belső működését. És hogy ezért van arra szükség, hogy megnézzük azt, hogy ha minden adatot fel tudunk használni, a legkomplexebb modellekkel próbáljuk megoldani ezt a problémát, akkor meddig tudunk eljutni. És utána egy kérdés az az, hogy ezt a modellt akarjuk aztán alkalmazni, amit kevésbé látunk át, de tudjuk, hogy hatékonyabb, vagy valahogyan megpróbáljuk leegyszerűsíteni, és az emberek számára is érthetőbb algoritmussá formálni azt, hogy mivel lehet javítani a szűrés hatékonyságát.
Optimális esetben mondjuk egy év múlva hogyan néz ki egy orvos számítógépe? Tehát, hogy mi lenne számotokra a kedvező megoldás? Egyrészt, másrészt meg ugye a ChatGPT kapcsán, szóval én azt el tudom képzelni, hogy az orvosok már attól idegenkednek, hogy megérkezik a beteg, és azt mondja, hogy az ő tüneteit és a korábbi, nem tudom én, leleteit lefuttatta a ChatGPT-n, és kapott mindenféle ötletet, hogy mi baja lehet, és milyen kezelésre van szükség. Tehát, hogy most azért borzasztó nagy zűrzavarról, meg korábban az internetes öndiagnózis kapcsán is az egész orvostársadalom kiborult, meg fölháborodott.
Nagyon jó az, amit mondtál, tökéletes, tehát ez van. Tehát konkrétan ki is használta ezt a piacilést néhány vállalkozás, és megcsinálják ezteket a szoftvereket, tehát fölajánlják a betegnek, a páciensnek. Egyszerűsítik, hogy a ChatGPT-vel vizsgálja meg saját magát, és menjen már oda az orvoshoz úgy, hogy ő már mindent tud, és igazából csak az orvos legyen szíves ezeket a vizsgálatokat. Igen, valós probléma, így van. Nyilván mi nem ezt szeretnénk.
Az orvosok nagyon szeretnének valamit, de hogy ezek az eszközök, amik számukra elérhetőek, mondjuk az EST-ben, azok nagyon nem hatékonyak. Tehát ahogyan mi gondolkodunk erről, az, hogy beszélgetünk az orvosokkal, és olyan felhasználói felületet készítünk elsősorban, amelyek számukra megfelelőek. Tehát, hogy a számukra legfontosabb és az adott kontextusban releváns információt tesszük lényegében az orvos elé. És hogy magát a diagnosztikai munkát azt nem venni át ez a szoftverrendszer, egyszerűen csak megkönnyíteni az orvosnak, hogy átlássa a legfontosabb faktorokat. Tehát ez fontos, hogy nem egy olyan rendszert készítünk, ami diagnosztizál vagy javaslatokat tesz első körben alapvetően, egy év múlva ezt kérdezed. Uh-huh. Azt még én nagyon messzinek látom, hogy oda eljussunk, hogy itt diagnózisokat tudunk erre építeni, de hogy az, hogy az rendelkezésre álló információt jól jelenítsük meg, azt nagyon egy közeli lépésnek látom. A tervünk az, hogy ha ez megvan, akkor elkezdhetünk további információkat is oda tenni. És most már nem csak a múltról tudunk beszélni, meg a legfontosabb információkat tudjuk kiemelni, hanem meg tudjuk jeleníteni a legnagyobb kockázatokat is. Ez az, amit mi a következő lépésnek látunk, hogy oda tehetjük azokat a matematikai alapon előállított információkat, hogy milyen kockázata van egyik vagy másik egészségromlásra az adott betegnek. Oda tudjuk tenni az orra elé, hogyha nem szedi be ezt és ezt a gyógyszert, akkor a populációt tekintve 5%-kal megnövekedik a halálozási esélye mondjuk. És akkor, hogy ezt nem csak egy esetben, hanem tulajdonképpen minden betegség esetén, vagy a legfontosabb betegségek esetén megtehetjük. Tehát vehetjük az országos statisztikákat, és azok alapján a személynek szóló információkat tudunk oda tenni az ő beteg életútjával kapcsolatban.
Szóval jelen pillanatban mondjuk a saját házigrósonnál bemegyek, és látom azt a képernyőt, amit ő lát. Hát az egy múlt századi képernyő. Tehát azon rengeteg adat jelenik meg ilyen, mint egy Excel táblázat szerűen, és akkor borzasztó nehéz abban megtalálni azt, amit ő keres. Ráadásul ugye az, amit keres, az lehet, hogy 12 különböző dokumentumban van, és akkor 12 különböző dokumentumból kéne ezeket letölteni. Tehát nem csinálja meg. Nincs is rá ideje. Tehát nem is tudom károsztatni érte, mert hogyha minden betegnél ezt megcsinálná, akkor napi egy beteget tudna ellátni.
Igen, meg hogy lehet, hogy 10 évvel ezelőtt egy anamnézisében felvették azt, hogy az édesapjának volt valamilyen örökletes betegsége, és hogy az aztán sehol máshol nem kerül elő. Az AI rendszer ezt felismeri, és oda tudja tenni, és amikor a kockázatokat számolja, akkor az sokat fog számítani, hogy van egy ilyen faktor is.
Tehát az a képernyő, amit mi elképzelünk, az egy modern képernyő, egy kattintok ide, kattintok, oda kattintok, jól struktúrált dolog. Egy picit talán ugye hasonlít, nem tudom, a hallgatók mekkora százaléka használja már az egészségablakot. Az egészségablakban ugye tényleg néhány kattintással el lehetne érni, amit el szeretnék érni, tehát maga az egészségablak, mint fejlesztés, egy viszonylag jól működő applikáció. Másképp a mögötte levő adatok azon még mindig kicsit nyögven erősek, tehát a mögötte levő infrastruktúra még nem működik, de maga a fejlesztés az már csak hát az is nagyon lassan fejlesztik. Sokkal több pontot lehetne beletenni, tervezi is persze a kormányzat, csak hát a kormányzati sebességgel csinálják ezt, évente egy új fejlesztés kerül bele, vagy valami ilyesmi. Miközben, hogyha ezt megcsinálhatnánk mi, akkor fél év alatt gyakorlatilag azt hiszem, hogy, és Adriánnal nézek, hogy a fél év az jó becslése, de lehet, hogy egy év, de gyorsan lehetne egy olyan fejlesztést csinálni, hogy sokkal több adatot lehet tényleg kattintással észszerűen megnézni.
Mi ezt egy hosszú távú projektként látjuk, de hogy egy csomó dolog van, amit tulajdonképpen már most alkalmazni lehetne, és hogy csak akarat kellene hozzá az egészségügyi vezetés részéről. Tehát ahogyan elkezdtük ezt, voltak elképzeléseink, hogy ez egy komplex probléma, de ez még annál is nehezebbnek bizonyul. Tehát ezért van az, hogy a csapatban nem csak AI szakértők, meg AI kutatók dolgoznak, és matematikusok, hanem van most egy teljes állású orvos nálunk, aki tulajdonképpen teljes mértékben le van terhelve, és folyamatosan csak segíti a munkát bármilyen részéről is legyen szó. Dolgozunk együtt olyan informatikusokkal, akik már több évtizede vannak a magyar egészségügyi informatikai rendszer mély bugyraiban, tehát jól értik azt, hogy hogyan és milyen adatok hol vannak eltárolva. Szóval ez egy komplex probléma. Elkezdtünk együtt dolgozni egyébként olyan csapattal is, olyan csapatokkal is, akik jártasak a termékfejlesztésben. Tehát ez egy szakma, hogy hogyan kell ezt jól csinálni. Ezt valahogy egy ilyen friss, jó hozzáállással szeretnénk ezt az egészet megcsinálni.
Igen, tehát amikor elkezdtünk orvosokkal együtt dolgozni, akkor nagyon hamar kiderült, hogy ez nagyon nehéz feladat. Az orvosok tipikusan túlterheltek, van valami elképzelés, hogy mit szeretnének, de nehezen tudják megfogalmazni, és akkor, ahogy Adrián előbb említette, jelentkezett nálunk egy, most már mondhatom, hogy orvos kolléga, akkor még csak orvos, aki hallotta egy előadásunkat, és nagyon érdekelte ez a dolog, és beszélgettünk egy órát, vagy kettőt, és azok pillanatok alatt eldöntöttük, hogy akkor őt felvesszük. Megérdemli, hogy megnevezzük, Laki Juditról van szó. Adrián dolgozik vele napi közelségben, tehát hogy jobban tudja mondani, de nagyon fontos része lett a csapatnak, nagyon sok olyan visszajelzést kapunk tőle, amit magunktól nem tudnánk. Lehet, hogy minden ilyet valamelyik orvos elmondaná nekünk, csak most van egy házi orvosunk, már most idézőjelbe téve a házi orvos, aki ott van nap, mint nap, és minden ilyen problémára tudja a választ. Időnként ő generálja a problémát, de valószínűleg igaza van. Tehát ő mondja azt, hogy ez így nem jó, tessék ezt pontosabban megvizsgálni, elfeledkeztek arról a motivumról, hogy mi persze, hogy elfeledkezünk, hát mi nem vagyunk gyakorló orvosok, nem tudjuk ezeket.
Igen, hát képviseli a szakma szempontjait, és ennek nagyon örülünk, mert hogy mi egy tudományos kutatóintézet vagyunk, és hogy ennek megfelelően járunk el minden ilyen hasonló esetben is.
Eszembe jutott a leendő optimális állapotról az, hogy ugye a házi orvost említetted, Dezső, és hány olyan házi orvos van, aki bizonyos típusú betegségekkel még nem találkozott. Hogyha van egy ilyen AI segítség, akkor lehet, hogy módja lesz tudni róla legalább, és akkor úgy elküldeni a beteget a megfelelő vizsgálatra.
Itt van az a példa, ahol nagyon jól lehet az AI használt megvilágítani, mert az AI nem azt fogja megmondani erről a betegről 100%-os felelősséggel, hogy ez valami ritka betegségbe szenved, azt fogja megmondani róla, hogy valószínűleg megvan neki ez a betegsége, ettől még ugye nem történik egy rossz döntés, nem fogják megoperálni. csak egyszerűen felhívja a házi orvos figyelmét arra, hogy ennél a betegnél ez a betegség fennállhat, és legyen szíves, vagy legyen szíves elküldeni arra a speciális vizsgálatra, ahol majd már egy a ritka betegséghez értő orvos fogja megvizsgálni. Tehát itt nagyon sokat tudna segíteni az AI, mert időnként egy-egy ilyen betegségnek, tehát egyáltalán mire rájön a házi orvos, hogy ez a betegség ez nem toroggyulladás, hanem valami sokkal más, az évek telhetnek el, és azok az évek a beteg értúgyja szempontjából kritikusak lehetnek. Ha AI azonnal vagy sokkal hamarabb felismeri ezt, és egyszerűen csak jelzi a veszélyt, akkor azzal semmi felelősség nincsen, viszont nagyon nagy segítséget tud a beteg részére nyújtani.
Hát igen, tulajdonképpen itt az történik, hogy az egyén éveket bolyong az egészségügyben, és elkezd a vizsgálatoknak megjelenni egy ilyen mintázata. És ez az, amiben talán nem is az AI, hanem egyszerűen a statisztika. Hogy igen, hogyha ezek a vizsgálatok történnek, és valahogy ilyen utat jár be az egyén, akkor itt megnövekszik a valószínűsége annak, hogy ez vagy az a ritka betegségről lehet esetleg a háttérben szó.
Van már konkrétan ígéret? Tehát, hogy van, amire most az AI kutatócsoportja a Rényinek vár, hogy majd eldördül a startpisztoly, van-e valami határidő?
Ha úgy tetszik, van egy ígéret, mert az előbb utaltam rá, hogy március 31-én vagy április 1-én megjelent egy kormányhatározat, amelyik előírta a kormány minisztereinek, hogy az EST-ben levő adatokat kutatási célokra hozzáférhetővé kell tenni. Határidőt kérdeztél? Volt benne határidő? Egy hónap. Történt valami szerinted egy hónap alatt? Semmi. Folyamatosan vannak a határidők, és nem történik igazából semmi, de legalább annyi történt, ez a bizonyos fokú optimizmusra okot, hogy megjelent ez a kormányhatározat. Tehát az EST-t üzemeltető cégnek az az álláspontja, és lehet, hogy a maguk szempontjából igazuk van, hogy ez nem egy kutatási terület. Ez egész egyszerűen egy adatmegosztó platform, és tulajdonképpen az elsődleges célja tényleg az volt, hogy a beteg, amikor elmegy az egyik orvostól a másikig, akkor ne kelljen vinni a hóna alatt egy 10 centi vastag paksamétát, hanem az összes egészség adata, ha már ugye ott tartunk, hogy interneten működik a világ, legyen fönt a hálón, az EST-n, tényleg azt gondolom, hogy jól védett módon, és a házi orvosa vagy a kezelő orvosa féljen ehhez hozzá. Tökéletes, tehát ez tényleg egy nagyon jó cél, valamilyen szinten döcögben meg is valósítja, de közben ugye ott van az a másodlagos, vagy majdnem, hogy elsődleges haszna, hogy ez a rengeteg adatot összegyűlt, és ezeket lehetne sokkal nagyobb volumenben használni kutatásra, fejlesztésre. Ezt kezdtük el mi, törtük az utat, vagy aszfaltoztuk, vagy nem tudom, mentünk előre, mondtuk mindenkinek, hogy ezt csinálni kell, mások is, persze nem csak mi, és erre, mintha lenne most valami szándék, hogy ez megtörténjen. Csak megint ugye itt van a veszély, hogy akkor ezek után most az történik-e majd, hogy levesznek a polcról egy Microsoft, vagy nem tudom milyen szoftvert, és ráengedik erre az egészre, és csinálnak egy látszatmegoldást, vagy tényleg megcsináljuk azt a magyar fejlesztést, ami ezt a legjobban a magyar adatokra struktúráltan megcsináljuk. Csak bele kéne vágni.
Végezzük ezt a kutatást. Itt van ez a csapat, iszonyat lelkesek vagyunk. Mi az a fajta emberek vagyunk, akik szeretjük a dolgokat egyszerűen csak megcsinálni. De hogy valahogy van egy ilyen tapasztalatom az elmúlt évben, ami nagyon elkedvetlenít és elszomorít, hogy elképesztően sok energiát kell abba tennünk, hogy megértessük azt a döntéshozókkal, hogy miért van erre szükség, és miért így van erre szükség, és hogy egy kicsit el is tudok ebbe keseredni egyébként, mert most ez egy interjú, ahol nekem lelkesnek kéne lennem, de az az igazság, hogy ahogy idefelé jöttem, pont ezen gondolkodtam, hogy az én fejem nem csak azzal van most tele, hogy milyen sok jó dolgot lehet itt csinálni, és hogy az AI rendszereink hogy tanulnak, hanem igazából egy jó nagy része azzal van tele, hogy mennyire nehéz a magyar valóságban értelmesen előre haladni.
Amikor ez az egészet elkezdte ez a csapat, ezeket a fejlesztéseket, akkor borzasztó nagy volt a lelkesedés, meg bizonyos szempontból láttuk az optimista gyönyörű jövőt, és ez a lelkesedés, ez nem tudom, hogy csökkente, az optimista gyönyörű jövőt már nem feltétlenül látjuk, és most még visz minket előre a lendület, meg csináljuk, mert azt gondoljuk, hogy még nem jutottunk el arra a pontra, hogy ezt föl kéne adni, de az előbb, amit Adrián megfogalmazott, hogy kezdenek az emberekben kételyek felmerülni, meddig érdemes ezt csinálni, meddig érdemes küzdeni, és letenni az asztalra azokat a javaslatokat, akár eredményeket, amikről azt gondoljuk, hogy azonnali haszna lehetne, és kerül a fiókba.
Amit kitalált ez a kutatócsoport, az drága-e? Tehát, hogy ez a fejlesztés, ennek a bevezetése, az sokba kerülne-e?
Hát most nem tudok előrántani a zsebemből egy költségtervet, de hogy ennek vannak különböző részei. Tehát van egy kutatásfejlesztési része, amit meg kell finanszírozni, a kutatókat, az infrastruktúrát, a kutatási infrastruktúrát. És hogyha ott valami valami elkészül, valószínűleg van egy termékfejlesztési rész is, amit érdemes így külön megfogalmazni, mert hogy a kutatásban létrejött eredmény termék az még nem feltétlenül azonnal használatra kész. Tehát van egy olyan költség, ami valahogy ezt így kézzelfoghatóvá teszi, tehát az orvosképernyőre teszi, hogyha fogalmazhatok ilyen egyszerűen. És utána van egy olyan költség is, amikor ugye ezek AI rendszerek, és az AI rendszereknek is szüksége van infrastruktúrára. Tehát, hogy az is egy olyan költség, ami felmerül. De hogy az egészben a lényeg az az, hogy nem egy óriási gigaberuházásról van szó, hanem vannak nyilván költségvonzatai, de hát, hogy ezek azt a léptéket tekintve, amennyi haszna lenne az egésznek, ahhoz képest a költségei lényegében elenyészőek. Tehát ez a kutatócsoport is üzemel most néhány 10 millió forintos büdzsével. Tehát ahhoz képest, hogy egy ország betegéletútját elemzi, és abból sok egészségügyi kutatási eredmény származik, ahhoz képest ez az összeg ez elenyésző.
Szóval a kérdés, hogy mit tekintünk itt fejlesztésnek, ugye nagyon sokféle fejlesztési irányt felvázoltunk. De hogyha most csak arra koncentrálunk, hogy a struktúrált egészségadatokat, az EST-ben levő adatokat valamilyen módon tegyük sokkal jobban hozzáférhetővé a beteg, páciens és az orvos vagy az egészségügy számára. Ahogy Adrián mondta, mi matematikusok vagyunk, nem tudunk igazából költséget becsülni, de amit hallottam költségbecsléseket, azok valahol az 1 milliárd és az 5 milliárd forint között vannak. Nagyon soknak hangzik, de hát egy stadion meg 40 milliárd. És a magyar egészségügynek az összköltsége meg sok-sok 100 milliárd. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó gyorsan megtérülő 1-2-3 milliárd forint lenne. Tehát még abban az évben, amikor ezt megcsináljuk, abban az évben sokkal többet lehetne spórolni rajta, mint amennyibe ez a fejlesztés kerülne.
Miklós Dezső, a Rényi Matematikai Kutatóintézet igazgató helyettese, és Csiszárik Adrián, a Rényi Mesterséges Intelligenciával foglalkozó kutatócsoportjának szakembere volt a vendégem. Köszönöm a figyelmüket, a mai adás is újra hallgatható a Rényi Intézet honlapján, és a Spotify-on a Creative Survivor csatornán. Várom önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt Olá Andreát hallották.